műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, benne a szerkesztő műsorvezető Jakab, Baponyi Noémi köszönti Önöket. Kezdődik a vásárlási dömping. Hogyan éljük túl a karácsonyi előkészületeket, hogy közben az ünnep valódi mondani valóját se felejtsük el? Ehhez ad majd ötleteket Petrus Márta coach, blogger, író, érdi nagycsaládos édesanya. Aztán ehhez jelenthet segítséget az is, ha egy kicsit közelítünk vissza a természethez. Irány az erdőfürdő és az ökoterápia. Hallhatnak egy korábbi beszélgetést egy viszonylag fiatal tudományterületről, az ökopszichológiáról, Molnos Zsejkével, az Ökopszichológiai Intézet elnökével. Végül Peter Zongalácz Katalin mutatja be nekünk a közeli Katarencset, ahol ő maga megvalósította a gyermekkori álmát, és egy farmot kialakítva a természettel szimbiózisban él, és ahova mi is akármikor ellátogathatunk, hogy egy kicsit feltöltődjünk azzal az érzéssel, amit csak a természet és az állatok adhatnak nekünk. De akkor mindenek előtt hallgassuk meg, milyen tippeket ad nekünk Petrus Márta, hogyan lehet túlélni az ünnepi készülődést.
Most már az a tendencia, hogy állandóan kapkodunk is, bár elég hamar elkezdjük a vásárlást, legalábbis én ezt látom, hogy november végétől már karácsonyi lázban égünk. Mégis az van, hogy a december és főleg a karácsony előtt ilyen óriás kapkodás, kimerültség jellemzi tényleg a családokat is. Én azt szoktam javasolni, így akár az olvasóimnak, akár akik járnak hozzám, hogy mindenféleképpen, hogyha készítünk egy napi tervet, nem tudom, mennyire emlékszel, ugye, hogy korábban is beszélgettük már, lehet, hogy a hallgatók is emlékeznek, hogy tervezzünk, akkor sokkal könnyebb a családnak az élete. És én ezt a tervezést gondolom az adventi időszakban, meg a készülődés időszakában is, hogy akár minden napra egy feladatot írjunk föl, találjunk ki, hogy melyik nap lesz az, amikor elintézzük a nagy bevásárlást, ami karácsonyra kell, melyik nap az, amikor a égősorokat, nem tudom, díszeket, melyik nap az, amikor a süteményreceptet, a menüt összeállítjuk, ahhoz bevásárolni. Tehát minden napra kitalálhatunk valamit, hogy úgy szépen, fokozatosan, tervszerűen jussunk el úgy a szentestéig, hogy akkor már ne kelljen kapkodni, hanem szinte már csak hátra dőlve megfőzni. És ugye mi nagyon-nagyon fontos, hogy a megfőzés, hogy ugye az a tapasztalat, hogy nagyon sok család még a hagyományokhoz híven ugye ragaszkodik ahhoz, hogy 4-5-6 fogás, kétféle sütemény, halászli, töltött káposzta, sültek, nem tudom, tehát hogy tényleg túlzásokba esünk, és ugye megmarad a sok-sok étel, tényleg elfárad az édesanyja, a nagymama, amire mindennel végez, hogy érdemes talán ezt is egy kicsit átgondolni, és a családdal együtt leegyeztetni, hogy akkor, ha valahol lesz töltött káposzta, akkor én azt már nem készítek, akkor én csak megcsinálom a rántott húst. Vagy szóval, hogy egy kicsit ezt is egy logikailag, tervezettebben felépíteni, hogy nem arról kell, hogy szóljon a karácsony, hogy pazarlunk és rengeteg ételt főzünk, ami aztán tényleg esetleg a kukában végzi, hanem hogy tényleg arról kell, hogy szóljon, hogy mindenki kipihenten, örömmel, nyílt szívvel fordul egymás felé is, és az asztalnál, a karácsonyi asztalnál nem kimerülten beszélgetünk arról, hogy na, de jó, hogy lement az este, mert most már akkor mindent elkészítettünk, hanem tényleg várhassuk, és ne azért, mert főzünk egész nap, hanem azért várjuk, mert tényleg együtt lehet a család.
Illetve ebbe a főzésbe gondolom bele lehet vonni a gyerekeket is, férjet esetleg, nagypapát.
Igen, abszolút. Én ennek is vagyok a híve, hogy osszuk ki a feladatokat. Nyilván minden család másként működik, és ugye megvannak sokszor a hagyományok, hogy a szenteste anya, apa, gyerekek, első nap egyik család, másodnap a másik család, de hogy akár ezt is végig lehet gondolni, hogy ezeket úgy összehozni, és úgy igen az ételeket is elkészíteni, hogy a mama se süssön 6 féle sütit, hanem ha mi sütünk egy nagy adag mézes kalácsot a gyerekekkel, akár egy héttel korábban is bedobozoljuk ugye a kis dobozainkba, akkor ezt át tudjuk vinni. És ugye ez hatalmas öröm a sütés a gyerekeknek is, egyébként egy nagyon jó fejlesztő játék is, mert ugye a gyúrás, dagasztás nagyon jól hat nagyon sok érzékszervükre, és ugye nagyon jó közös móka. És egyik hétvégén lehet mézes kalácsot sütni, a másik hétvégén püspök kenyeret, ugye az is elég jól eláll, és akkor nem az van, hogy utolsónak mindent megfőzni, illetve szerintem nagyon jó hagyomány az, hogy mindig a férfiak készítenek el az édesapák, nagypapák egy adott ételt. Tehát ugye a halászlé az általában olyan pasis dolog, vagy a töltött káposzta, vagy kinek mi a szokása, hogy igenis tényleg akár egy nagypapára, édesapára rábízni, hogy jó, akkor te azt légy szíves készítsd el. És legyen egész nap az csak az ő feladata, de az legyen elkészítve. És ami még nagyon fontos, hogy a takarítás. Hogy azt is ugye nagyon-nagyon szeretjük ott előtte hétvégén, vagy szinte már még aznap ugye annyira feltornyosulnak a feladatok, hogy 24-ére marad sokszor a takarítás, azt is el tudjuk kezdeni tényleg már most, hogy egyik hétvégén pucoljuk meg a gyerekekkel együtt az ablakokat, mert amit ők is elérnek, elmaszatolják, hát nem kell, hogy tökéletes legyen, de papírral ők is jó, nagyon jól át tudják törölni, nagyon jó közös program, közös időtöltés, apa lepucolja a nagyobb részeket, vagy ő addig a szekrény tetejét gyorsan átmegy, és akkor ezzel egy napot már ki is lőttünk egy nagy feladattal. A következő egyik reggel lehet az egyik részét kipucolni, amit 10 perc tényleg, és tehát, hogy le lehet úgy osztani a feladatokat, hogy nem lesz az, hogy kimerült az édesanyja, hanem tényleg mindenki kiveszi a részét a készülődésből.
Illetve említetted a tervezhetőséget, vagy a tervezést, az segíthet-e abban, hogy ne csáboljunk el, hogy még azon a listán felül, amit mondjuk összeírtunk Jézuskának, vagy a gyerekeink összeírtak Jézuskának, még azon felül, amit éppen meglátunk a boltban, és nagyon-nagyon akciós, és nagyon tündi-bündi olyanokat is megvegyünk.
Hát igen, ez azért azt hiszem, hogy főleg ebben az időszakban egy hatalmas probléma is, hogy mindent meg akarunk venni. Szerintem nagyon jó, hogyha ezt kigondoljuk előre, hogy igen, milyen szaloncukrot szeretnénk, milyen fajtát, mert mondjuk nekünk az a fontos, hogy több legyen a kakaó tartalma, akkor mondjuk olyat megvenni, ami legyen picit drágább, de kevesebbet, vagy hogyha a környezetvédelem nagyon fontos, egy-két olyan márka van, aki tényleg nem műanyagba csomagol, hanem még papírba, akkor lehet azt megkeresni, és abból is mértékkel, tehát, hogy tényleg ugyanígy ez, hogy például az online bevásárlás nagyon sokat segít, mert ott nem tud az ember elcsábolni. Hanem hogyha ott szépen az online kosárban mindent bepakol, akkor nincs az, hogy itt egy gyönyörű karácsonyi, itt most csak a kimérő szaloncukornak 1000 forint a kilója, hanem ott tényleg ugye a lista alapján be tud vásárolni mindent az ember, sok energiát, sok időt, és sok idegrohamot spórol magának, mert ugye már most napközben is dömping van a nagy áruházakban, tehát online másnapra kihoznak mindent, és sokkal egyszerűbb és időtakarékosabb, sőt pénztakarékosabb, hiszen nincs hova elcsábulnunk.
A másik, ami most még így kérdéses az ünnepeknél, hogy ugye ez elvileg a szeretet meghitt ünnepe kéne, hogy legyen, de hogy mostanában meg annyira kifelé élünk, tehát amióta van az Insta is akár, vagy a Facebook, vagy a posztok, meg a fotók ugye sokkal fontosabbak, mint az, hogy valójában hogyan éljük meg a dolgokat. De mit veszel észre akár a hozzád forduló embereken, akár saját magadon?
Igen, nagyon érdekes, mert ugye ahogy csak egy nap egyszer, ha felmegy az ember a közösségi médiára, azt látja, hogy fú, már karácsonyi lázban ég, ó, neki már megvan az adventi koszorúja, hú, neki már karácsonyi pulcsia is van, vagy szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz ellenállni. Szerintünk alapvető szabálya az, amikor együtt vagyunk, akkor nem görgetjük, nem pötyögünk, nem erre fecséreljük az időt, hanem ugye együtt vagyunk. És én szerintem ez nagyon jó módszer lenne, hogy tényleg a lelki nyugalmat ilyen módon megtalálni, hogy ne ilyenkor legalább ne a kütyükkel foglalkozzunk, ne azzal, hogy ki mit csinált már meg, és én ahhoz képest mennyire vagyok lemaradva vagy elmaradva, mert ugye mindenki a más életet élünk, mindenkinek más a fontos, de ha már családban élünk, akkor talán legyen a család a legfontosabb, és az ő igényük, az ő lelkük, az együttes karácsonyra való készülődésünk legyen a fő fókuszban, tehát hogy csak arra figyeljünk, hogy nekünk legyen jó, hogy mi érezzük jól magunk. Amint ugye belemegyünk ebbe a közösségi média dömpingbe, ott úgyis csak negatívat fogunk, mert úgyis ott lesz, hogy valaki már jobb valamiből, vagy mit tudom én, megvette már a beszélő, énekelő, ugrándozó plüsfónilovat, amit esetleg mi nem tehetünk meg. Tehát én azt mondanám, hogy talán próbáljuk most ezeket legalább ebben az időszakban kizárni, mert nem kell, hogy a világnak éljünk, hanem magunknak kell, hogy éljünk, meg a családunknak.
Jó ilyenkor adni, és nem csak kapni. És hogyha jól tudom, neked is van ilyenkor egy akciód.
Igen, yes. Igen. Igen, hát nekem ugye a Jézuska járat mozgalmam van, ami lassan 1500 hátrányos helyzetű gyermeknek a karácsonyát teszi a csodává tulajdonképpen, mert itt valóban a karácsonyi kívánságaikat teljesítjük, tehát a Jézuskának írt leveleket kapjuk meg, és ezeket lehet teljesíteni igazából akárkinek, tehát aki szeretne jótékonykodni, ilyen módon tud, hogy kiválaszt egy gyerkőcöt, ő lesz az angyalka, és akkor valóra váltja egy kisgyermek álmát. Mivel az ember szeretettel készül az ünnepre, másfelé is sokkal szeretetteljesebb, és szerintem ez erre egy nagyon jó időszak, hogy tényleg segítsünk és odaforduljunk másokhoz. Egy nagyon jó kihívást elmondok, én a gyerekekkel is csinálom, és ez is segít egy kicsit arra nevelni a gyerekeket, hogy ne csak mi tegyünk jót, és akár mi felnőttek is csinálhatjuk, hogy minden nap, én vettem ilyen apró matricákat, az iskolába visznek egy-egy pici matricát magukkal, és minden napra adunk egy feladatot, vagy adok, de ezt kollégákkal is meg lehet csinálni, hogy minden egyik nap mondjuk annak adja oda azt a matricát, akit épp a legszomorúbbnak látott a közösségen belül, az osztálytársat vagy kollégát, és mondja meg, hogy szeretném, hogyha jobb kedved lenne, ezért adom neked ezt az apróságot, vagy valami körítéssel. A következő nap annak, akit azt látja, hogy a legtöbben kicsúfolnak, vagy kizárnak a körből, a harmadnak megint is. És nagyon jól működik gyerekeknél és felnőtteknél is, hogy egy kicsit akkor így szociálisan érzékenyebbek válunk, és talán egy kicsit elfogadóbbá, ami persze nem csak karácsonyi időszakra és az adventre szól, hanem talán ezeket az érzéseket tovább tudjuk vinni magunkkal, és akár később egy gyereknap kapcsán, vagy egy közös készülődés kapcsán bármilyen ünnepre azért így könnyebben tud az ember az másik ember felé nyitni.
Érdefem 101.3. Érden jó! Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Miért van az vajon, hogy rengeteg információval rendelkezünk a globális felmelegedésről, arról, hogy évről évre fajok halnak ki, és hogy saját világunk vagy életformánk is veszélyben van, mégsem teszünk semmit ez ellen. Többek közt erre a kérdésre is igyekszik választ találni az ökopszichológia. Egy viszonylag fiatal tudományterület, ami azt mondja, kölcsönhatás van bolygónk, azaz természetünk, és saját magunk jóléte, vagy éppen nem jóléte között. És ha a kapcsolat helyre billenne ember és természet között, az mindkét félnek csak előnyére válhatna. Molnos Zselykével, az Ökopszichológiai Intézet létrehozójával és vezetőjével, az Ökopszichológia alapkönyv szerzőjével beszélgettünk. Miről szól maga ez az ökopszichológia?
Az ökopszichológia az egy fiatal tudományterület, amely néhány évtizedes múltra tekint vissza. Az ökológia és az ökológiai problémák és a pszichológia közötti kapcsolódási pontokat keresi. De talán érthetőbb, hogyha afelől a kérdés felől közelítjük meg, hogy valószínűleg több emberben felmerült már, hogy lehet az, hogy tudjuk, hogy mi történik a világban, tudunk a globális klímaváltozás, az ökológiai problémáknak a különböző vetületeiről, és hogy miért nem vagyunk képesek ezen változtatni, holott értelmes lényeknek tartjuk magunkat. Tehát, hogy itt valamilyen olyan pszichológiai tényezők, olyan viselkedésünket befolyásoló pszichés tényezők vannak, amelyeket jó lenne, ha megértenénk annak érdekében, hogy változtatni tudjunk a viselkedésünkön. Amiben újat tud hozzátenni az ökopszichológia, az talán az, hogy, és ez már a pszichológiai tudásnak a becsatornázása, hogy az információk önmagukban még nem elegendőek a változás eléréséhez. Tehát nem azért nem tudunk változtatni, mert nincs elegendő információnk, hanem itt talán azzal tudnánk csatát nyerni, hogyha élményszinten tudnánk megélni ezt a természetbeágyazottságunkat, tehát hogy olyan érzelmi kapcsolatot tudnánk kialakítani más élőlényekkel, természeti egységekkel, tájakkal, életközösségekkel, amelyek sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak a viselkedés változásra, mint az ismeretek. Tehát az ismeretek nagyon lényegesek, anélkül valóban nem tudna más semmi történni, de nem elég önmagában az, hogy tudunk a problémáról. Egy kicsit metaforikusan ez egy addiktív viselkedésnek is nevezhető, amit teszünk, hiszen saját magunknak ártunk, tudunk is róla, a jövő generációkat is veszélyeztetjük, de akár a saját jövőbeli életformánkat is, nem beszélve más élőlényekről. És hogy ennek ellenére nem tudunk változtatni érdemben egyéni, közösségi, társadalmi, globális szinten a viselkedésünkön. Nyilván ez egy több tényezős folyamat, és nem szeretném annyira leegyszerűsíteni, hogy itt kifejezetten csak a pszichológiai magyarázatot emelném ki, de ez egy lényeges része. Tehát az emberi viselkedéssel a pszichológia foglalkozik, tehát ennek a tudásrendszerét érdemes használni. Ez az egyik kérdéskör, tehát talán ez az, amit a pszichológia tud a természetvédelem vagy a környezetvédelem számára nyújtani, egy ilyen pszichológiai tudástárnak az alkalmazása ezekre a problémacsomagokra. De a másik pedig az, ami viszont a másik irányból jön az ökológia rendszer szemlélete felől, hogy a pszichológia az egy tágabb rendszerben is értelmezheti az emberi működést, az emberi léleknek a törvényszerűségeit, az emberi viselkedést, és pedig a természet rendszerébe ágyazottan. Tehát valójában ez egy új egészségmodell, amit megfogalmaz az ökopszichológia. Nem csak a személyközi kapcsolataink, meg az önmagunkkal való viszonyunk az, ami meghatározza a hogy létünket, hanem a tágabb rendszerekkel, a természettel való viszonyunk is megbetegíthet, vagy éppen meggyógyíthat bennünket.
Ugye, ami azért is lehet most egy égető kérdés, mert mintha igencsak eltávolodtunk volna a természettől. Hogy látja ezt az ökopszichológia?
Hát ez az eltávolodás nem új keletű, ez egy hosszan húzódó folyamat. Talán annyi történt, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal erőteljesebb eszközök állnak rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy átalakítsuk a világot magunk körül, és hogy elég drasztikus változásokat tudtunk létrehozni. És itt részben a romboló hatásokra gondolok, de ugyanakkor ez nem teljesen igaz, hiszen rengeteg kezdeményezés van, amely az ellenkező irányba hat. Amire az ökopszichológia törekszik, vagy az a szemléletmód, amit képvisel, az nem egy visszatalálás, nem egy visszatérés egy korábbi létállapotba, egy korábbi életformába, hanem egy előre tartó fejlődési folyamat, tehát egy következő lépése lenne a fejlődésnek az, amikor az elidegenedésen már túl vagyunk, és ennek a tapasztalatát be tudjuk építeni abba, hogy újra tudatosítjuk, megéljük azt, hogy rendszerbe ágyazottan létezünk. És hogy minden porcikánk, minden lélegzetvételünk, minden szükségletünk valójában a természettel kapcsol össze bennünket, tehát nem vagyunk elkülönültek, elidegenedettek. Különböző kutatások mutatták azt ki, amit igazából józan paraszti ésszel is tudunk. Az, hogyha gyerekkorunkban megtapasztalunk természettel kapcsolatos pozitív élményeket, mondjuk egyszerűen azért, mert a családunk kirándul, és akkor gyerekként megtapasztaljuk, milyen sátorban aludni, távoltűz körül beszélgetni, vagy ki tudunk alakítani kapcsolatokat mondjuk társállatokkal, amelyek
hát jó esetben többé-kevésbé természetes közegükben élnek, annak ellenére, hogy velünk élnek, akkor ezek az élmények nagyon fontosnak bizonyultak abban, hogy valaki hogyan hoz döntéseket, olyan döntéseket, amelyek a természettel kapcsolatosak, vagy a környezettel kapcsolatosak.
Ökoterápiával is foglalkoznak. Ez is valami ilyesmit akar, hogy a természet akár meg is gyógyíthatja, vagy a természettel való kapcsolat meg is gyógyíthatja az ember lelkét.
Igen, ez megint csak egy ilyen általános tapasztalat, hogy milyen mértékben képes mondjuk egy erdei síta a stressz szintünket csökkenteni, a vérnyomásunkat csökkenteni, hogyan tud feltölteni, hogyan nyugszunk meg. Erre is van egy csomó kutatás, hogy hogyan különbözik egy városi környezetben tett séta, egy természeti környezetben tett sétától a hatásaiban. Ez csak az egyik formája mondjuk az ökoterápiás foglalkozásoknak, hogy mondjuk ilyen erdőfürdőnek nevezett természeti sétákat, vezetett sétákat végzünk, amelyek a jól létünket tudják növelni. Az ökoterápia az igazából egy ilyen gyűjtő fogalom, tehát például az állatasszisztált terápiák is erre épülnek. Van egy csomó egyéb formája, amit szintén nem ökoterápiaként ismerünk, tehát az összudatban nem ez a fogalom van benne, de valójában ez a gyűjtő fogalom lefedi például a természeti kézművesség, mondjuk nemezelés vagy agyagozás. Vannak akkor ennek kifejezetten ilyen pszichoterápiás formái, tehát amikor ezeket a természeti elemeket egy pszichoterápiás folyamatba építjük be, és abban használjuk. Tehát rengeteg változata van, és jó esetben a hatás az két irányú, tehát nem csak annyi történik mondjuk egy erdőfürdő során, hogy megmerítkezünk az erdőben, és ettől jól leszünk, és akkor köszönjük szépen, hazamegyünk, hanem jó esetben el tud indulni egy változás, el tud indulni egy kapcsolódás, egy érzelmi kapcsolódás ahhoz a területhez, legalább azt ki lehet terjeszteni. És ez el tud indítani egy viselkedésváltozást is, tehát ilyen formán mindkét irányba képes gyógyítani, nem csak minket, hanem azt a természeti közeget, azokat az élőlényeket, amikkel kapcsolatba kerülünk.
Említette az erdőfürdőket, ami gyakorlatilag túra az erdőben, vagy annál több?
Az erdőfürdő fogalma az Japánban született meg, és ott igen, elsősorban ennek az emberre kifejtett terápiás hatására építették fel azt a gyakorlatsort, amely egy sétából épül fel, és ebben a sétában mindenféle gyakorlatok vannak. Amit mi erdőfürdőként, ökopszichológiai szemléletű erdőfürdőként csinálunk, az egy kicsit abban különbözik, hogy mi ezt a biológiai meg ökológiai tudást is fontosnak tartjuk hozzátenni. Arra gondolunk itt, hogy igazából azzal lehet érzelmi kapcsolatot kialakítani, azzal az emberrel, vagy azzal az állattal, vagy azzal az akármivel, amit ismerünk, tehát amivel kapcsolatban vannak információink. És ahhoz, hogy mondjuk egy erdőt megismerjünk, ahhoz biológiai, illetve ökológiai tudásra van szükségünk. Tehát a mi gyakorlatsorunk elsősorban ezt célozza meg, hogy tudáson keresztüli érzelmi változás történjen, és az érzelmi változáson keresztül egy viselkedésváltozás, és nem csupán az emberi jólétre hegyezzük ki ezt a gyakorlatsort.
Molnár Zsejkével, az Ökopszichológiai Intézet létrehozójával és vezetőjével, az Ökopszichológia alapkönyv szerzőjével beszélgettünk.
Míg a frekvencia 101.3, az emisszió csak nem nulla.
Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük. Az Érdefem 101.3 be- és kimeneteli oldala immár szinte azonos szinten működik.
Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. Without you, I know I did you wrong, I know I did you wrong, and it's my fault, I'm sorry, I can see my whole world changing cause of you. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Petezon barát Katalinnal beszélgetünk, a Katarencs tulajdonosával. Egy kicsit arról, hogy hogyan indult ez az egész nálad, miért döntöttél úgy, hogy állatokat fogsz tartani, és aztán hogyan költöztél ide?
Hát nekem ez egy gyerekkori álmom, és így közel az 50-hez jutottam arra, hogy az ember sohasem lehet elég öreg ahhoz, hogy kövesse az álmait, és megvalósítsa azt, ami igazán a gyermekkorától a vágya, és arra jöttem rá, meg látva a példákat, hogy nagyon sok embernek nem sikerül adott esetben megvalósítani az álmát, és az álmok egyébként gyermekkorban születnek, azok az álmok, amiért érdemes élnünk, vagy amiért itt vagyunk ezen a földön. És ez mindenkinek ugye valami másfajta küldetése van, és hogyha ezt felnőtt korban felismerjük, vagy minél hamarabb felismerjük, annál boldogabbak tudunk lenni. Nekem ez ilyen 50-hez közel sikerült visszatérjek ahhoz a gyerekkori álmomhoz, ami egész felnőtt koromat végigkísérte, és nem sikerült megvalósítanom. Ugye két olyan terület van, amiben én nagyon boldogan és otthon érzem magam. Az egyik az állatok, a másik meg a gyerekek. Az én gyermekeim már felnőttek, nagyok, és visszatértem így módon egy kicsit a kisgyerekekhez, és az állatok szeretete az ilyen módon ki tud teljesülni, és a kettőt össze is tudom kapcsolni. Úgyhogy ez a legnagyobb öröm számomra.
És elmondanád el, hogy aztán most pontosan milyen állatokkal vetted ott körbe magad a rendsen, illetve úgy tudom, hogy van lucernásod is, tehát hogy akkor ezek szerint földműveléssel is foglalkozol, vagy csak ami az állattartáshoz szükséges?
Hát ami az állattartáshoz szükséges, igen, tehát megtermelem a takarmány egy részét. Ugye itt van most 5 ló, azaz 4,5, mert az egyik Shetlandi póni, és van 2 malac, 5 újszülött malacka, vannak baromfik, azt így nem tudom pontosan mennyi, 8-10 baromfi, nem túl sok, vannak nyuszik, újszülött nyuszik, fiatal növendéknyulak, kecskék és szamarak, a kutyák, macskák természetesen, ami része egy tanyának, meg a nem kívánatos rácsálókat nem számolom bele, de az a macskáknak a dolga most elvégezni.
És mi az különben, amit neked ad ez a természet közeliség, az, hogy tényleg, ahogy te is mondod, szimbiózissal élsz a természettel? Ugye kérdezem ezt már csak azért is, mert még az első karantén alatt hát nagyon sokan rádöbbentünk erre, hogy valószínűleg inkább így kéne élni, de aztán ugye visszacsöppentünk a mindennapokba, hiába van most itt a második hullám is. Illetve hát úgy tudom, hogy azért gyerekek is, családok is mennek ki hozzád, és próbálják felfedezni ezt a kis csodát.
Igen, közben Gyuri röfög itt a lábamnál, úgyhogy őt lehet hallani, egy malacka. Gyakorlatilag én próbálok, mind a mellett, hogy ugye az álmaimat megvalósítottam ezzel a farmmal, próbálok egy olyan életmódot kialakítani, amiben egy kicsit független tudok lenni így a mai kereskedelmi függő társadalomtól, meg minden, ami reklám és marketing és vásárlás kényszer, mert nagyon úgy érzem, hogy a világ ebbe az irányba halad, hogy minél többet vásároljunk, minél több tárgyat, eszközt felhalmozzunk magunk körül, és én próbálok, nem azt mondom, hogy ez ellen menni, mert semmi ellen nem megyek, hanem egy olyan utat járni, amiben nem vagyok függője, vagy függetlenül tudok létezni, akár egy élelmiszervásárlás, vagy bármilyen eszköztárgy, mert nem ezek a fontosak az életben, hogy ezeket halmozzuk, hanem számomra legalábbis. Nyilván tiszteletben tartom azt, akinek ez a fontos, nekem nem ez a fontos, hanem hogy egy olyan természethez közeli életmódot tudjak folytatni, amiben az állatok, a növények, a zöldség, a gyümölcs, amit megtermelünk, ez egy ilyen nagyon szép körforgást alakítunk ki, itt egy ilyen kis mikro ökoszisztémában létezünk, és minden állat, és minden ember, és minden növény egymás hasznára válik, egymás támogatva tudunk itt együtt élni, így mondom, talán ez a legjobb.
És akkor te megvalósítottad már gyakorlatilag az álmodat. Mit látsz azokon a gyerekeken, vagy akár felnőtteken, akik kilátogatnak oda hozzád, hogy milyen fajta élményben van ott részük?
Nagyon érdekes és változó, mert nyilván attól is függ, hogy hogyan nevelik a gyerekeiket a szülők. Tehát vannak olyan gyerekek, akik kapnak egy olyan startot a szülőktől, amiben ez valahogy egy genetikailag benne van a természet szeretete, vagy az állatok szeretete, vagy az annak. És azt mondom, hogy azoknak a természetessége van benne a gyermekben. Tehát, és vannak olyan gyerekek, akiknek ez nagyon, úgy mondom, osztályidegen, és nagyon furcsán viselkednek, nagyon furcsálják, idegenkednek tőle, és nyilván a célom az ilyenkor, hogyha ilyen gyerekekkel találkozom, hogy megszerettessem velük, és megmutassam azt, hogy nem kell félni, az állatok hasznunkra válnak, nem kell félni egy kis sártól, nem kell félni megfogni a növényeket, vagy a szénát, a szalmát, akár szúr, akár nem. Sajnos vannak ilyenek, és a gyerekek sokszor csak könyvekből láttak állatokat, vagy adott esetben növényeket, és nagyon csodálkoznak, hogy ezek igazi élő lények. A másik fajta, vagy másik típusú családból érkező gyerekek, akiknél ez természetes, vagy azt mondom, hogy nyilván a szülők is ilyen beállítottságúak, ezért a gyermek is olyan lesz, aki természetesnek veszi, hogy egy olyan közegben mozog, ahol állatok vannak, nem fél a sártól, nem fél megérinteni a növényeket, az állatokat, a fakérget, kézbe veszi, lehajol, megszagolja, megérinti, megtapintja mindent, ami az útjába kerül, és azt mondom, hogy ez a számomra ez a normális, és ez lenne a cél, hogy a mai gyerekek valami hasonló hozzáállást mutassanak a természethez, mert hiszen ebből alakul majd ki a természet és az állatok tisztelete.
És akkor még egy kérdés, hogy ugye azért fenntartani egy ilyen farmot, az biztos, hogy nagy munkával jár, de közben mi ad neked kikapcsolódást, vagy feltöltődést, vagy maga ez a természet közeliség, ez már maga is feltölti az embert? Vagy a
hát
lovaglás,
igen,
vagy
megmondom őszintén, hogy ilyenkor sok idő nincs a pihenésre, tehát reggel 5-kor kelek, 6-kor már etetni kell az állatokat, mindenki éhes, talán egy a fél időszakban, nyilván nyáron ez más, az állatok nagyon érdekesek, tehát ők eszméleten összhangban vannak a természettel, tehát ők a nappal kelnek, a nappal nyugszanak, tehát nyilván ez nyáron sokkal könnyebb nekem is, nekik is, mert sokkal több az élelem, több a napfény, ilyenkor sokkal melósabb a dolog, be kell szerezni takarmányt, és etetni kell őket, figyelni kell a vízre, ugye fagyok vannak, nagyon sok munka, nyilván van segítségem. A kikapcsolódás meg tulajdonképpen maga a lovak adják a kikapcsolódást, tehát a lovak iránti rajongásom az azt hiszem, hogy amióta megszülettem, az fönnáll, és a lovakkal eltöltött időt, tehát amikor én is arra szánok időt, hogy kicsit foglalkozom a saját lovaimmal, az adja a legnagyobb kikapcsolódást valójában.
Nagyon szépen köszönöm Peter Zongalács Katalinnak, hogy mindezt elmondta nekünk. Katalincsra hallottak egy kis helyszíni beszámolót. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen! Köszönöm én is a lehetőséget!
Ezzel a mai adásunk a végére ért. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is. Addig is írjanak, hívjanak, ha van bármilyen témajavaslatuk vagy kérdésük, hozzászólásuk. Most elköszön önöktől a szerkesztő műsorvezető, Jakab Baponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Érdefem 101.3. Érdefem 101.3.